Sziasztok, ez itt a Pázmány Sportriporter következő adása, ahol egy olyan vendégünk lesz, akit hangról valószínűleg elég sokan ismernek már, különösen akik így a technikai sportokat régóta követik, ugyanis a Pázmány Sport stúdiójában itt van Vörös Csaba, az Eurosport kommentátora. Köszöntünk itt körünkben.
Köszönöm a meghívást, sziasztok!
Hárman is leszünk most, akik így...
Kivallattak.
Hát én nem pont így fogalmaztam volna, de igen, úgyhogy elég sok, hát sok témánk lesz majd, azt hiszem. Nem feltétlenül csak technikai sportról, hiszen jó pár könyvet is írtál már, és azért hát ki elég régi motorosnak számít azt már az Eurosportnál, hiszen az még már lassan majdnem két évtizedről beszélhetünk.
2001 óta.
2001 óta, akkor több mint két évtizedről. És nem, majd a végén még lehet röviden összegezni is, de így először inkább az elejére lennék kíváncsi, hogy a 2000-es években mi volt az, ami úgy motivált téged, hogy az Eurosport, hogy miért pont az Eurosport volt a te preferenciád?
Igazából ez egy óriási mázlinak köszönhető. Hát az, hogy én mindenféle családi háttér nélkül 19-20 évesen oda bekerüljek, arra semmi esély nem volt. Igazából az indítatás az, hogy engem nem vettek fel az egyetemre érettségi után, és akkor jártam egy újságíró képző valamire, de ez teljesen komolytalan volt. Legalábbis én így ítéltem meg, úgyhogy inkább edzeni jártam, de papíron iskolába jártam. És volt ott média óra, tehát média és PR marketing szak volt. Kellett írni egy szakdolgozatot a média vizsgára, amit én nem írtam meg, illetőleg még akkor nem foglalkoztam vele, mert, mint mondtam, én edzettem, tehát annyira nem izgatott ez a dolog, de nagyon szerettem a média tanármat, Horváth Péternek hívták, ő korábban azt hiszem a Népszabadságnak volt a moszkvai tudósítója, meg a Panorámának csinált műsor, nagyon-nagyon jó figura volt, egyetlen tanár volt, akit szerettem, és mégse írtam meg neki a szakdolgozaton, és azt mondta, hogy jó, hát gyerekek, akkor a mai órán arról fogunk beszélgetni, hogy ki milyen szakdolgozat témával készült. Hát mondom így magamban, hogy hú, de jó, ez egy ilyen blabla óra, akkor én itt el leszek. És azt mondja, hogy hát Csabi, te, mire, úristen. És ott így blattoltam egy teljesen kamu dolgot, azt mondtam neki, hát nézze, tanárul ez úgy van, hogy így húztam az időt, hogy nagyon nehéz, igen, de mi a témád? És akkor azt mondtam, hogy egy Forma 1-es hétvége sajtómunkájáról írom a szakdolgozatot. Nagyon jó. Hol tartasz? Hát sehol, de azt így nem mondhattam el, ott megint valamit kamusztam neki, és erre azt mondta Horváth Péter, hogy jó, így elkezdett gondolkodni, fölnézett az égre, kinyitott az aktatáskát, és azt mondja, hogy tudod ki ez a Studnicki Ferenc? Hát mondom, a Hungaroring elnöke. Igen, akkor így elővett egy névjegykártyát, akkor itt van, hív föl, és menj ki hozzá a Hungaroringre. Hát, ahogy mondani szoktak, a lábszáramat leizéltem, hogy úristen, persze napokig keringtem a szobában, amire fölmertem hívni, és akkor kapcsolták a Hungaroringet, mondták, jó, menjek ki, kimentem a Hungaroringre, és akkor hát az volt bennem, hogy akkor meg kell írnom a szak, nem akartam szakdolgozatot írni, de hát akkor elindul egy ilyen folyamat, és azt mondták, hogy hát ők ebben annyira nem tudom segíteni, de tudom meg ki Petán Péter. Mondom, igen, ő a Hungaroringnek a sajtófőnöke, vagy valami ilyesmi volt a Péter akkor. Mondjuk jó, akkor hív föl Petán Pétert, és akkor beszélj Petán Pétert. Jó. És akkor kiment a csaj, ott telefonált kettőt, és visszajött, azt mondja, ne is Petán Pétert, hív föl Dávid Sándort. Tudod ki Dávid Sándor? Hát most mondanom sem kell, hogy amióta az eszembe tudom, néztem a Forma 1-et, olvastam a könyveit, hát nekem Dávid Sándor olyan volt, mint másnak Michael Jackson. Tehát körülbelül én így rajongtam az öregért, nem ismertem, csak így az adásain keresztül nagyon szimpatikus volt ez a mély dörmögő hang, olyan lassan, hogy mondja a dolgait, nekem ez nagyon bejött, és nagyon szerettem a könyveit, jól ír, a fantasztikusan ír, és azt mondja, hát tudod mit, föl is hívom neked Dávid, és beüt a telefont, jó napot kívánok, itt van egy fiatal, adom neki a telefonkagylót. Mit sem, hülye vagy? Így remegő kézzel átvettem, hogy jó napot kívánok. Lapa, hogy azt se tudom már mit mondtam, mondta Lapa, hogy jó van, gyere föl az Eurosportba, Naphegytér, majd ott elmondod, mit akarsz. Két paf voltam. Akkor fölmentem az Eurosportba, én akkor láttam, hallottam először magyarul Eurosportot, tehát az Eurosport stúdiójában hallottam életemben először magyarul Eurosportot, mert nálunk otthon nem ment, akkor még az nem úgy volt, ez 2000 egyébként, ez 2000-ben történt, Tehát akkor nem úgy volt, hogy 700 magyar csatorna, hanem volt egy-kettő, és akkor volt a német DSF, meg szólt az Eurosport németül, meg angolul, meg izé. És én azt tudtam, végülis megírtam a szakdolgozatot, Lapaj lett, aki elolvasta, írt rá nagyon szép valamit a tanáraimnak, hogy jó munka ajánlja, hogy ötös legyen, nagyon jó fej volt a Lapaj. És annyit tudtam, egyébként tényleg nem voltam egy ilyen nagy tanuló bajnok, de hogy ez egy akkora szansz az életemben, hogy csak így odaestem a semmiből Dávid Sándor mellé, hogy ezzel valamit kezdeni kéne. De akkor még nem volt mobiltelefon, teljesen más világ volt. És tudtam a Lapaj számát, megadta az otthoni telefonszámát, hát szerintetek fölmertem hívni, dehogy mertem fölhívni, de ilyen egy-két hetes rákészüléssel nagy nehezen mindig így fölhívtam valami kamuval, hogy írnék, és akkor elolvasnál, lenne olyan, hogy jó van, küldjed, izé. És ez így ment körülbelül egy évig. Hogy mindig küldözgettem neki cikkem. Én sportújságíró akartam lenni, tehát nekem ez volt a főcél, hogy író újságíró akartam lenni. És 2001 telén, azt tudom, mert siugrás már volt, Lapaj mondja, hogy jó, hozd be az írásait az Eurosportba, gyere föl. Fölmentem az Eurosportba, ez a Naphegy téren volt, az MTI épületébe, és elmaradt a siugrás szél miatt, mondták ott valaki volt, tehát akkor még az Eurosport nem úgy volt egy különálló egység, akkor ez a Hídrádió, talán RT volt, vagy nem tudom, min belül ment, tehát a Hídrádión belül ment az Eurosport, ott volt a Rádió Bridge, az Automotor, a Zsaru magazin, a Színes Mai Lap, egy nagy kompánia volt. Mondták, hogy Lapaj nincs, mert szél volt, elment. Most mit csináljak? De hogy majd jön vissza egy óra múlva, mert halasztották. És akkor várj, kimentem, emlékszem, álltam a busz megállóba, 78-as busz megállóba, végállomásra, menjek, nem menjek, mi legyen? Hát nem mertem ott maradni, hát ez olyan hülye érzés volt, lett volna. És úgy döntöttem, hogy na jó, mindegy, hát most már följöttem, meg akkor megvárom. És megvártam, följött a Lapajról, tudni kell, hogy akkor már úgy, ő már tudta, hogy úgy kifele megy erőteljesen, és nem kapkodta el azt, hogy beérjen időben. És úgy mondjuk, hogy 5 perccel az adás előtt így megjelent a Lapaj, nagyon lassan így becammogott. Jó, ezek az írások, jó. Szóval majd beszélünk, nekem most be kell mennem siugrást közvetíteni. Ment be a stúdióba, emlékszem, ez tisztán előttem van a mai napon, és azt mondta, hogy megfordult, és azt mondta, hogy Vörös Csaba, téged tényleg érdekel a szakma? Mondom, igen, érdekel. Engem januártól innen kirúgnak, ha gondolod, jelentkezz a helyemre, ciao. És így bement a stúdióba, hogy mi van? Tehát itt szó szerint így lefagytam, és ez szombaton volt, és mondta, hogy ja, még annyit mondta, hogy hétfőn gyere be Szabó Marihoz, és akkor beszéld meg vele, hogy ilyen tanulás, meg ízre, próbáld ki magad, vagy sikerül, vagy nem. Hát ez szombaton volt, tehát nagyon nem aludtam hétfőig, tehát abban az időben a Sport egy akkor bontogatta, bocsánat, Sport TV akkor bontogatta szárnyat, ott azt hiszem a Hungaro Sport, ami bedőlt, ilyen 99 körül, tehát nem voltak sportcsatornák, nem is nagyon voltak csatornák, tehát akkor a médiában így, hogy hanggal, képpel bekerülni, az esélytelen kategória volt. De tényleg volt a Duna, M1, M2, TV2, RTL, hát oda semmi esélyed nem volt bekerülni, hát főleg nekem, és azt hiszem ennyi. És akkor bementem hétfőn Szabó Marihoz, vittem egy önéletrajzot, hát el tudjátok képzelni, mi volt benne, hát semmi. És Mari nagyon jó fej volt, így megfogta az önéletrajzot, hogy behajított a kukába, és azt mondta, hogy jó, itt van a grid, tessék, nézd meg, irkáld be magad, hogy mire ülnél be hospitálni, ez azt jelenti, hogy beülsz a kommentátor mellé, és akkor nézed, hogy ő hogy közvetít. És én megmondom nektek őszintén, azt se tudtam, mi az, hogy cross country, meg ilyenek. Tehát, hogy cross country, meg wrestling, meg mindenféle egy be volt, tanultam angolul, de lövésem nem volt ezekről a ízek, és mondom, hogy akkor cross country, mert kiderül, hát. És igazából így kezdődött az egész, a tücsörögtem, én azt sem tudtam, ki közvetít az Eurosporton, mert nem szólt magyarul, tehát én semmit nem tudtam erről az egész. Tudtam, van a Dávid Sándor, meg van a Vitár Robi bácsi, meg a Várhegyi Feri, meg a Jenők nézi. Tehát nagyjából ennyi, de hogy amúgy ez hogy működik, kik vannak, semmit nem tudtam. Akkor beültem hospitálni, akkor jó, akkor csinálj egy próbaközvetítés, még VHS kazettára óriási volt, curling, 4 órát ott nem tudtam, a curling, a Beatles filmben volt a Hellbe, hogy curlingeztek, tehát úgyhogy egy új világ nyílt meg, úgyhogy nagyon csöndben vagytok, de szóval így kezdődött, igen. Tudom, hihetetlen a történet, és megmondom nektek őszintén, hogy ez most úgy hangozhat, hogy egy óriási mázlista csávó vagyok, igen, ez tényes való, hogy ez nagyon bejött, de ezen ezen kívül nem tudnék mondani még egyet az életemben, ami, ami ilyen óriási szerencse, hogy így jött az égből, de hát igen, ez volt 22 évvel ezelőtt, és ahogy a lapajnál megéreztem azt, hogy ezért mindent meg kell tenni, az Eurosportért is úgy voltam, hogy nekem ezért mindent meg kell tennem, hogy itt benn maradhassak. Azért nem volt ez egy sétagalop, hogy jó, akkor lapaj azt mondta, akkor tiéd a mikrofon, hanem ezért kőkemény, ezért évekig, egy 4-5 évig meg kellett ezért küzdeni, hogy megragadhassál.
Igen, pont jó is, hogy itt említed már egy kicsit az árnyoldalát is, mert erre is azért ki lehetett volna, vagy ki lehet majd térni.
Az az igazság, hogy az elmúlt 22 évben már nagyon sokszor meg kellett mesélnem, hogy lettél az Euró, és ugye nagyjából ezt mondod el. És kicsit pimasz vagyok olykor, mikor ilyen rossz hangulatomba talán, olvasd el a könyvembe, ott van benne.
Úgyhogy, amire adáson kívül mondtad, hogy nem is annyira jó.
Igen, nem szeretem azt a könyvet.
De egyébként ezt is, hogyha belegondolunk, hogy 2006-ban jött ki, tehát még viszonylag fiatal voltál akkor is ahhoz képest, hogy persze akkor már jó pár éve az Eurosportnál voltál, és ugye szólalnak is meg benne Eurosportos akkori kollégáid, és sőt ugye vannak köztük jó páram, téged is belértve a mai napig ott vagytok. Szóval egy kicsit akkor így a könyv kapcsán, ez is egy kicsit annak a része, hogy ugye író, sportújságíró szerettél volna lenni, és miután kicsit más munkád lett, így ebben megtaláltad önmagad?
Nagyjából igen. Azt kell tudnod, hogy volt egy könyv, ez 1986-ban jött ki, ez Kő András írta, az a cím, hogy amiről a sportújságírók hallgatnak. És abban nem tudom hány sportújságíró nyilatkozik, majd 15, most csak mondtam egy számot, és én azt annyira szerettem, hogy én annyit olvastam azt a könyvet, hogy leesett a borító, meg tehát rongyosra olvastam, és én ennek a könyvnek is a hatására, hogy én utazni a világba, írom a tudod, de jó lesz. Aztán ugye másik vonalat kapott így az életem, és azon gondolkodtam, hogy kéne írni egy ugyan ilyet, mint ez az amiről a sportújságírók hallgatnak, csak sportriporterekkel, és mondtam a lapajnak, akkor már egy kicsit feloldottam, így idővel, évek alatt azért feloldódott, és nagyon jó kapcsolatunk lett. Illetve én oldottam föl, ő tök laza volt. És mondtam, hogy hát, hogy lapaj, tök jó lenne egy ilyen könyvet olvasni, nincs kedved megírni, azt mondta, én, de hogy engem ez a dolog nem érdekel, írd meg. Én? Hát hogy? Akkor voltam 24 éves, és na mindegy, igazából ez egy lökést ad, hogy egy lapaj kinézi belőlem, hogy képes vagyok megírni egy ilyen könyvet, meg összehozni, leszervezni, és volt bennem egy ilyen bizonyítási vágy, hogy a lapajnak bebizonyítom, hogy ezt meg tudom csinálni. Egyébként ez a bizonyítási vágy valahogy végigkövet így az elmúlt 22 év, vagy gyakorlatilag mindig valahol a kis agyamban az van, hogy csak a lapajra ne hozzak szégyent. Tehát ez mindennel kapcsolatban így van, amit csinálok, és hát magával a könyvvel azért nem vagyok elégedett, mert mondjuk maga, tehát 17 évvel ezelőtt írtam ezt a könyvet, és mondjuk az lenne a szomorú, hogyha elégedett lennék velem, akkor azt jelenti, hogy nem fejlődtem semmit. Tehát én ma már ezt nem tudom elolvasni, mert annyira gyermetegnek találom a hibáival, meg mindennel, de ha a teljesítmény nézem, hogy végülis leszerveztem azt a, nem tudom, 20 kollégát, megcsináltam az interjút, megírtam a könyvet, találtam nyomdát, összekuporgatott pénzemből kiadtam, kijött, betettük. Tehát, hogyha egy szervezést nézem, mert én csináltam az egészet, akkor azt mondom, hogy 24 évesen ez szép. De hogy van megírva, az egy másik dolog. Az a része nem tetszik. Tehát, hogyha itt fölcsapnád, és azt mondtad, hogy engem vallatni lehetne ezzel a könyvvel. Tehát annyira nem
tudom. Főleg azzal a fejezettel, ahol azt adtad a címet neki, hogy a hóhért akasztják.
Ja, hát az nem. Szegény Ferivel csináltuk, Várhegyi Feri. Pedig nem is akartam benne szerepelni, a Feri hívott föl, hogy egyébként tudsz-e róla, hogy szokás a végén megszólaltatni egy interjú kötetbe a riportet. Mondom, ne, Feri, ne. Dö. Ó, mondom. Azt fogják hinni, csak azért írtam a könyvet, hogy én megszólaltam, tényleg nem akartam.
Tényleg, és a kezdeti közvetítéseidhez hogy viszonyultál? Mennyire hallgattad egyáltalán vissza őket?
Nem nagyon. Nem nagyon. Hát muszájból igen, amikor úgy vissza kell hallgatni, és akkor ott valaki segít, ilyen rutinosabb kollega, de én a mai napig, tehát én otthon kiverem a hisztit, hogyha ebédel a család, és akkor mi volt ez, motocross, és kapcsolod-e? Az nem, most mi van a viállal, mondom, nem érdek, kapcsolod-e. Tehát ez, én nem tudom hallgatni magamat, tehát biztos van olyan kollega, aki szerelmes a saját hangjában, én abszolút nem. De az nagyon rossz, tehát hogy visszanézni, visszahallgatni magadat, az csak a hibát látod. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én csak
most már valamennyire mondtam, én is tapasztalatban mondhatom, igen.
De felületes vagy, nem is felületes, hanem hogy ilyen pongyola meg, miért ezt a hangsúlyt, csak a rosszat
hallod. Nálam olyan szempontból érdekes egyébként, mikor én se szoktam sokszor visszahallgatni a közvetítéseimet, de hogy néha belül nagyon rossznak érzem, aztán hazamegyek, visszanézem, és ez nem is lett annyira vészes, vagy a fordított eset, hogy ez most szerintem egész jó volt ez a közvetítés.
Amikor frissibe visszanézed, tehát hogy mondjuk leközvetett délután este ismétlik is belenézel, akkor még emlékszel a gondolataidra. És az nem jó. Az nagyon rossz. Hogyha mondjuk egy 5-6-7 évvel ezelőtti műsort így valami csoda folytán így visszahallok, mondjuk interneten, vagy teljesen mindegy, és nem emlékszel a gondolataidra, az állapotodra, meg hogy milyen ruha volt rajta, stb. Csak úgy hallgatsz valakit, aki meg te vagy, de úgy nem vagy az egészen tisztában, akkor az úgy jobb, meg akkor sokszor így szoktam hallgatni, ezt én honnan tudtam? Hogy volt ez? Bekamusztam, hogy tényleg így van? Vagy internet? Vagy valaki elküld? Vagy honnan van ez az információ? Tehát az úgy sokkal jobb. Tehát hogyha azonnal visszahallgatod, az borzasztó.
Emlékszel az első éles közvetítésedre, amit már lement ugye az Eurosport képernyőn?
Egyébként én a Viasaton közvetítettem először, azt is elmesem, ha gondoljátok, de az Eurosporton igen, az a pingpong Európa bajnokság volt, és hát jó, mondjuk ez is szerencse volt, mert én versenyszerűen pingpongoztam, és úgy volt, hogy elődöntőbe Bátorfi Csilla játszott, döntőbe Tóth Kriszti. És hát az úgy jó esett az embernek, hogy hazai pálya, úgyhogy igen, emlékszem mindenre arra is, hol ültem, hogy ültem, mit láttam magam előtt. Teljesen más világ volt.
De akkor tulajdonképpen te elmondhatod azt, hogy azokat a sportágakat csinálod még, azokat a sportágakat közvetíted még most is rendszeresen, amikkel kezdtél tulajdonképpen.
Igen, és ennek az a története egyébként, hogy amikor az a ominózus legelső találkozó volt Szabó Marival, akkor megkérdezte, hogy mit szeretnék közvetíteni. És azt mondtam neki, hogy labdajátékokat és technikai sportokat. És Mari azt mondta, hogy hát figyelj, mindenki labdajátékot akar közvetíteni, technikai sportot meg senki. Egyedül futhatsz a pályán, nézzél, mondom, oké, technikai sport. És akkor nyilván a Forma 1, meg ezek a szívem csücske volt, de hogyha akkor azt mondja Mari, hogy senki nem akar labdajátékokat, akkor lehet, hogy ma a kosárlabdát közvetítek.
Igen, de ez is egy érdekes, hogy ugye akkoriban azért talán le lehet mondani, hogy ez egy olyan korszak, amikor a Forma 1-en kívül semmilyen technikai sportot nem ismertek annyira itthon, mint manapság.
Mi is úgy tanultuk, tehát mi is a nézőkkel együtt tanultuk, szedegettük innen-onnan össze. De tudjátok, az érdekes, hogy én az Eurosporton azt tanultam meg, hogy nincs olyan sportág, akár a hotdog evéstől az akármiig, hogy ne jelentkezne másnap egy manus, vagy egy hölgy, hogy neki ez az élete értelme, és akkor bejönne szakérteni. Ezt tök komolyan mondom nektek, hogy én még nem tudtam úgy közvetíteni valamit, hogy az ne váltott volna ki valakivel egy olyan pankráció, hogy más nem mondjak. Tehát a pankrációs ilyen volt, hogy akkor 2008-ban vagy 2009-ben kezdtük el a pankrációt közvetíteni, és kiderült, hogy elképesztő pankráció rajongók vannak, és annyit, de nem úgy, hogy nézd és üsd meg, hanem tudományos akármiket írogattak hétről hétre nekünk a pankrációra, hogy hol tart a sztori, hogy mi a háttér, mi a nem tudom én micsoda üzleti dolgok, stb. És nem hittem el, hogy még a pankráció is.
Milyen platformon kommunikáltatok egyébként? 2000-es évek közepéről, végéről beszélünk már azért.
Hát az Indexnek volt egy fóruma, ők nagyon hamar beindítottak ilyen fórumokat, ez Drucker kocsma, vagy nem is tudom mi volt a neve, valami ilyesmi, és mi is akkor így kommunikáltunk, hogy akkor bemondtuk ezt és ezt, de ez az igazság, hogy bár én technikai sportot közvetítek, de bizonyos értelemben a technika ellen megyek, mert mikor elkezdtük ezt a 2000-es évek elején, ahogy mondod, akkor még nem volt laptop, nem volt tablet, nem volt mobiltelefon, és az volt, hogy jó, ami közvetítitek a MotoGP-t, meg a nem tudom én mit, az hosszú, mondjátok meg a nézőknek, hogy lehet kérdezni tőletek. És tehát magyarán az embernek oda kellett ülni a számítógéphez, beírni, és közben nézte a tévét. És mondtam a Ferinek is, hogy Feri, van ember, aki számítógépen ír és közben nézi, tehát ez annyira egy ilyen űr dolognak számított így közel 20 évvel ezelőtt, hogy ilyen létezik, és akkor Feri is mondta, hogy hát nem tudom, próbáljuk ki, bemondtuk, és így jöttek a kérdés, Atyaisten. És akkor rájöttünk, hogy azért ennek egy része azért fals, mert hogyha megkérdezik tőled, tehát valaki eljut oda a fórumig, és megkérdezi tőled, hogy hány lóerős a Porsche, tehát ő ezt meg tudja nézni a Google-ön is, hogyha, tehát valószínűleg annyira tudja használni a rendszert, hogy eljut a fórum meg és beírja, tehát hogy az emberek sokszor szerepelni akarnak, vagy felkérdezni, levizsgáztatni a riporter. Tehát azért egy kicsit azt hiszem, ez ki is kopott ez a dolog, mi már talán ilyen van, hogy hosszabb lőmani dolgokon van, hogy a Twitteren kövessetek. Sokszor mi kérdezünk.
Hát meg áttelepült ez ugye a közösségi oldalakra, tehát és így ugye már meg így egy picit a kommunikáció jellege is más, mert ott azért legtöbb esetben jó lehet álnevet használni, de azért ott egy fórumon azért egy nicknévből még nehezen mondod meg, hogy kicsoda és honnan.
Abszolút. Még
mondjuk egy Facebook, Twitternél
azért ez furcsa már is egyébként, de azért mondom, hogy az ember mikor elmerül benne, és úgy végig gondolja ezt a dolgot, akkor sokszor rájön, hogy nem ugyanarról beszélünk. Tehát van, aki tényleg érdeklődik, tehát tényleg vannak olyanok, de a többség akkor legalábbis ő szereplési vágyból csinálta, és ugye ez volt egy ilyen, ha nem is vita közöttünk, de sokat beszélgettünk erről, hogy most mi akkor közvetítünk, vagy valami más csinálunk, tehát döntsük el. Mert hogyha te nézed a monitort, hogy mit ír Nikó, és közben ott elszáll a Mercedes a képen, akkor hoppá, akkor lemaradtál, akkor már hülye vagy, mert nem közvetített, hogy röpül a Mercedes. Tehát valahol, hogyha nyilván ketten-hárman ülünk a stúdióba, ez belefér, hogy akkor figyelj, Lacikám, akkor te nézd, léci közben az izét, másik ezt nézi, harmadik az, és akkor kijön egy egész. De mikor úgy egyedül vagy, akkor közben lifetimingot nézel, a papíraidat nézed, a képet nézed, meg a lemaradtál valamiről, kinézel oldalra, hogy megy a hány monitorunk van már? 4? Vagy sok monitor van benne.
3 ott, biztos, de lehet, hogy 4 is. Talán valamelyik stúdióban van 4 is.
Tehát azt mondom, a legszélső az, amit lát a néző is, tehát az ilyen 10-15 másodperc csúszása megy, és akkor, hogyha lemaradtál, vagy nem vagy biztosabb, hogy mi történt, akkor nyomod a blablát, és közben kinézel, hogy aha, ez 96-os, akkor ez történt, akkor elmondod. Tehát csalunk, ugye? A nézőnek azt kell hinnie, hogy mi ezt séróban nyomjuk az egészet, ott karba tett kézzel ülünk napszemüvegbe és mondjuk. Nem, hát kb. 74 felé figyelünk, és közben még hívnak otthonról, meg nézett, kihívott, meg stb. Tehát tényleg nagyon megoszlik a figyelem, de ugye a nézőnek azt kell hinnie, hogy mi csak a monitort nézzük, és akkor mi ott beszélgettünk.
Maradva még egy kicsit a közvetítéseknél, azért az Eurosportnál is lényegében mondhatni, hogy együtt nőttél fel ezzel a csatornával, hiszen akkor még elég fiatal volt, akkor még sokat igen fejlődött azóta.
Én azon kevesek egyike vagyok, a Feri, Gábor, Marian és én, tehát 4 vagyunk, akik végigcsinálták, úgyhogy voltak mindenhol. Annyit költözött az Eurosport, tehát mi mentünk. Voltunk a Naphegyen, a Róna utcába, Jász utcába, Vizafogó, és most a Graphisoft az 5. Tehát én voltam mind az 5 helyen, dolgoztam mind az 5 helyen, igen.
Ugye ráadásul még említetted is, hogy maradtál ugyanazoknál a technikai igen sportoknál. Hát jó, nem teljesen nyilván, mert mondjuk a MotoGP már nem ott van egy jó pár éve.
És a biatlon sem technikai sport, ha bár valamilyen szempontból mégiscsak.
Hát az úgy volt, hogy ugye télen nincsenek technikai sportok, legyen valami téli sport, és én nagyon szerettem a biatlont. Vitár Robi bácsi közvetítette a biatlont Jenővel, és akkor ugye felvált volt, hogy Vitár Robi bácsi Lapajjal együtt elment, Dávid Sándor Lapaj, és én megkérdeztem Jenőt, hogy zavarna, ha én beülnek a biatlon, ezt tökre szeretem, és ő mondta, hogy hát engem nem zavar, de megkérdezem Marit. Mari mondta, hogy hát ilyen nőkém, ha téged nem zavar, akkor így lett a biatlon. Tehát igen, az nem technikai sport, de azt nagyon-nagyon szeretem. Tehát a biatlon, tehát közvetíteni talán a biatlon szeretem a legjobban. Még talán jobban is, mint a motort vagy az autón.
És mi az, amit nagyon szeretsz benne közvetíteni?
Biatlonba?
Igen, miért fogott meg ennyire, hát akár a sportág, meg a közvetítés?
Hát ez nagyon nehéz megmondani, hogy miért tetszik a barátnőt, tehát erre nem tudsz egy exakt választ adni.
Igen, mert én is így ezen sokszor gondolkodtam, hogy mi az, amit szeretek. Oké, hangulat, az tényleg nagyon különleges hangulata van a biatlonnak, meg hogy tényleg valahogy megfog engem is a sportág, de nem tudom úgy konkrétan megmondani miért. Mert valaki azt mondja, hogy oké, futnak, néha megállnak lőni, hát nagyon unalmas. De ez csak egy szempont, nem, és hát, de abszolút nem nem így látom.
Én nem tudom, tehát fene tudja. Nagyon szeretem, az tény is valahogy nagyon sokat dobott a már meglévő szeretetem, az, hogy kim voltunk 2012-ben a RuPaul-dingi VB-n két hétig. Tehát az, hogy átélni egy ilyen világeseményt két hétig. Én emlékszem, hogy mikor mondták, hogy akkor kimentek, Vásárhelyi Tamás barátommal mentünk ki ketten. Sokan azt gondolják, hogy ilyen Stréber, hát Stréber a Tomi, de hát a legjobb forma, úgyhogy óriási haknit nyomtunk. És mikor mondták, hogy kimentek, akkor én végig az utazás napjáig, meg azon nap is, mikor fölkeltem, hogy megyünk RuPaul-dingba, úgy keltem fel, hogy megnéztem, kaptam SMS-t, hogy bocs, fiúk, mégse. Tehát én nem hittem el. Tehát erre nem volt példa. Általában off-tube közvetítünk. És akkor kimentünk, és ott vagy két hétig egy gyönyörű helyen, ugye Bajorország szívébe, Münchentől nem messze, akkor volt a vegyesváltó, és emlékszem, hogy leközvetítettem, és az volt bennem, hogy hát én nem ezt a szakmát űztem eddig. Tehát, hogy annyival másabb, mikor alattad ott több tízezer ember ott jódlizik, őrjön, gizé, futnak előtte, és emlékszem, hogy fölhívtak barátok, hogy te közvetítetted a vegyesváltót, vagy valaki más? Vagy azt nem ismertek rám, tehát hogy azt mondták, hogy teljesen más volt a hangulatod, a hangod, a izé. És az alatt, a két hét alatt jöttem rá, hogy mi az ordító különbség a kettő között. Hogyha ott vagy egy helyszínen, akkor, és te is részese vagy egy ilyen eseménynek, akkor beszűkül a világ. Csak az van. Nincs semmi, mert így az impulzusok annyira erősek lesznek, és annyira felerősödik minden apróság. Tényleg valaminek végül semmi lényegre nincs, de akkor valahogy az a világ, amit ott megérsz. És hát tegyük hozzá, hogy újságírónak lenni egy ilyen eseményen azért nem rossz élet, tehát hogy a külön busza fölvisznek, oda bemehetsz, ahova más nem mehet. Nem tudom, szeretitek a biatlon, de együtt reggelizel Helena Ekholmmal, aki ugye világkupa győztes, és mellette volt üres hely, mondom, elnézést, gyere persze. Hát hogy, milyen formában vagy, hogy vagy? Tehát ez nem lehet összehasonlítani azzal, hogy bemész, és akkor látod ugyanazokat az arcokat, akik így menjünk már haza, tehát hogy ez izé, hanem ott mindenki kivirul. Akkor ülsz a izébe, és akkor elsétálmeltet Sandrin Bályi, francia világkupa győztes, mert meg a franciáknak közvetített jön Katja Ber, aki nagyon jó német biatlanos volt, akkor jártak föl, följött a Neuner, akkor vonult vissza, de följött a németekhez, akkor Szlepcova, akkor a Szemerenko lányok, a Pejfer, a Furkád akkor bontogatta szárnyit, akkor arca volt, és beterítette egész RuPaul-dingot, és hogy ezeknek jön a monakói herceg, Albert herceg, ott mentek, lepacsizol vele, és ráadásul van egy ilyen jó útitársa, mint Vásárhelyi Tamás, akivel szinte minden évben egymásra írunk, hogy emlék, de jó volt, küldözgetjük egymásnak a fotót, mondjuk főleg én, ő már nagy ember, de nagyon jó volt, nagyon jó volt. Na, hát ezt el kell mondanom Vázáról, egyik szünnapra meghirdették az újságírók között, hogy Incelben megnyílt az új jégcsarnok, és úgy sincs verseny, akkor lehet jelentkezni, hogy akkor Incelbe elmenjenek, és megmutatják a jégcsarnokot. Vadon a túl világ legjobb jégcsarnok, és gondolkodtam, engem hol érdekel ez, inkább elmennék Münchenbe. Egy szó, mint az egyetlen egy újságíró jelentkezett a kb. 500-ból, hogy megnézze az Inceli csarnokot, úgy hívták, hogy Tamás Vásárhelyi, és a Váza elment, és ott fogadta a polgármester, a nem tudom én milyen bajnok, a tervező, úgy fogadták a Vázát, óriási volt, és hát én Münchenben voltam, az olimpiai pályákat néztem meg, úgyhogy azóta se tudok semmit az Inceli jégcsarnokról.
Amúgy mennyire hiányoznak, vagy mennyire van hiányérzeted a helyszíni közvetítések kapcsán, hogy ugye főleg tényleg az Eurosporton off-tube. Hát most már kizárólag off-tube közvetítés.
Nagyon, nagyon. Hát én RuPaul-ding mellett voltam még Szegeden 2006-ban a kajakkenu VB-n, az 4 nap az is nagyon jó volt, kint a Matyéren. Tehát az is egy akkora adrenalin sok volt, a mellettem ült Novotny Zoli bácsi, rádiónak közvetített. Tehát ott a magyarok rommá nyerték magukat, azt hiszem nyertek 12 aranyat, a csajok az összes számot megnyerték, tehát és ezt is így átélni, hogy ugye hát a magyar kajakenu szurkolókat nem kell bemutatni, hát ők a világon a legjobban, és fantasztikus hangulat volt, meleg, Hüttner Csabival, közvetítettünk, aki most a szövetségi kapitány, Novotny Zoli bácsi, meg így figyelgettem, hogy dolgozik, annyira ült mellettem, mint te most, és bejön a B döntő, és azt mondja, hogy elnézést, a kínai csapat hányadik lett? Hát mondom, Zoli bácsi, nem tudom, sajnos. Hogy hányadik, negyedik vagy ötödik? Hát mondom, Zoli bácsi, ne haragudjon, nem tudom. Tehát hogy mondom, lehet, hogy sehol nem vagyok még ebben a szakmában, hogy és mindent így írt föl szépen, minden eredményt, szóval az is nagyon jó volt. Szóval nagyon hiányzik, és én járok sporteseményekre, és hát az ember, én nem azt mondom, hogy a magánéletemben sportriporta vagyok, mert ez nem igaz, de amikor kín vagyok, akkor úgy érzem, hogy úgy jó lenne itt most dolgozni.
És erre lesz a közeljövőben lehetőség az Eurosportnál, erről esetleg tudsz?
Én nem tudok róla, szerintem nem.
Most valamennyire volt itt szó a készülésről, vagy hát ugye, hogy Novotny Zoli készült. Te hogy szoktál, mennyire vagy hagyományos etérem?
Hát mi a hagyomány?
Erre azt szokták mondani, hogyha mondjuk egy atlétika közvetítésnél ül egymás mellett Vásárhelyi Tamás és Székely Dávid, akkor a Tomi tele lesz papírokkal, meg jegyzetekkel, a Dávid meg tablettel, meg laptoppal.
Tehát szorulsz rá a digitális eszközökre.
Valahol ezen a skálán szerintem hova lőnéd be magad?
Értem. Én hát valahol középen, tehát annyit szoktam csinálni mondjuk egy biatlon alatt, és zajlik egy világkupa szezon, hogy otthon megnézem este is, reggel is a híreket, egyrészt érdekel, másrészt, hogyha ilyen folyamatában benne vagy, megjegyzed. Tehát ez egy passzív tudás, amit ott elmondunk az adásba, amint kilépsz, akkor azért a nagy részét elfelejted, de ebből a szempontból digitális vagyok, hogy a telefonomon megnézem a híreket. De én papírról dolgozom. Tehát kinyomtatom a rajtlistát, mert azt szoktam meg. Hát én már öregszem. Én ugye abban a korban kezdtem a szakmát, hogy úgy találom meg. Tehát az van, hogy valami eszembe jut, akkor hogyha ránézek a papírra, rögtön tudom, hogy hova kell néznem. Tehát mondjuk biatlonban vannak ilyen úgynevezett extended rajtlisták, amin, hogyha így ránézem, mint egy hangyaboly, tehát annyi szám, annyi adat van benne, de miután annyira megszoktam az elmúlt 20 év, hogy pontosan ránézek, és tudom, mi az. És akkor az ilyen flott.
Érdekes. Bocs, hogy közbevágtam, csak hogy én is szeretek papírról dolgozni, viszont pont, hogy néha eleve a stresszes, adrenalinnal fűtött szituációban nem mindig tudom megtalálni azt az információt, amit
keresek. Akkor ne nézz el, hogy a stresszes szituációban beszélj arról, amit látsz a
képernyőn. Igen, de ezért fontos az, hogy tényleg tulajdonképpen a papír, jó, nyilván egy rajtlistánál mondjuk más, mert ott tényleg sokszor szükséged van arra, hogy mondjuk felismerd akár abból a 60 versenyzőből azt, akit kell, de hogy, vagy akár kerékpárversenynél is. De hogy igen, hova is akartam kiukadni. Igen, tehát, hogy
ne, az olyan van, hogy tudom azt, hogy elolvastam műsor előtt, és akkor elkezdem nagy arccal, hogy mi van Dennis Hermannal, és akkor lenézek, és ez most, és akkor Dennis Herman, és közben röpködnek a papírok, hogy úristen, hol van, hova tettem, és akkor egyébként Dennis Herman tök jó van, és az ötödik. Tehát, hogy akkor ezt most nem fogja megtudni a néző, mert nem tudom, hol a papíron.
Igen, ez olyan fajta információkat, ha kiírja az ember lapra, vagy kinyomtatja, akkor azt jó, hogyha megjegyzi, hogy itt tényleg, hogy az ember
csak az, hogy van. Tehát elég az, hogy tudod, hogy van valami. Tehát nyilván az alapokat az ember tudja, meg felkészül, meg de az, hogy ne csak biatlonról beszéljünk, tehát mondjuk jön a Toyota a képen, és tudod, hogy van valami nagy frankó Toyota hír, akkor már eleve úgy rakod le a papírokat a műsor előtt, hogy úgyis fogják mutatni a Toyotát, és akkor majd elmondod. Én például szeretek papírról dolgozni, akkor is, ha szinte biztos vagyok benne, hogy mondjuk győzelmei száma 5, de miért kimondom, mindig megnézem. Tehát biztos, ami biztos. És ettől még az ember mond hülyeséget, mert ezerszer előfordul, hogy azt akarod mondani, hogy Németország, és közben Svájcot mondasz. Tehát, és van, hogy észre se veszed.
Ez az, hogy én volt, hogy próbáltam így bebiztosítani magamat, hogy igen, jó, megnézem, de akkor meg lehet, hogy nem találom egyből, eltelik egy kis szünet, és már úgy érzem a 3-4 másodperces csinni, és úristen, mintha 10 másodperc lenne. Igen,
de ez csak te érzed, tehát ezt tanuld meg, hogy ez igazából, ez te érzed soknak a három a néző, nem lehet, hogy benn sincs a
igen, és aztán volt, hogy visszahallgattam magam, és nem volt vészes. De igen, abban is belefutottam, hogy hú, ezt szerintem így tudom fejből, akkor elmondom, és akkor utána néztem meg biztonság kedvéért, és akkor ez meg már nem jó, hogyha
szegény srácok itt ülnek csendben, hogy hagyjuk őket kibontakozni,
szerintem. Igen, közvetítés belső kulisszatitkairól inkább ti tudtok beszélgetni, mert én utoljára 10 évesen ilyen online szimulátor versenyeket csináltam poénból.
Hát képzeljétek csak egy poén, még a túrakocsi VB-t, vagy lehet, akkor még EB volt, én közvetítettem jó régen, és meghívtak egy ilyen szimulátoros valamire ott, hogy a helyszínen közvetítsem, és közvetítettem, és odalépett valaki, hogy de jó csinálod, miért nem te közvetíted a tévében? Tehát, ez még a korai szakasz volt.
Hát igen, utána pont a túrautó VB az, amikor népszerű lett, akkor már így Lantival kezdték együtt.
Hát akkor futott be Norvég. Igen. Még az első győzelem, amit Makauban én közvetítettem.
Igen. Azt szerintem az megvan DVD-n.
2009.
Volt egy nagy rajta.
10-ben volt? Akkor 10.
Nekem is mindig 2009-rém lett. Úgyhogy...
Hát akkor a...
Lehet, hogy 10.
2009-ben azt hiszem, hogy akkor Szent Leon Eurocupot nyert. Nem tudom, hogy ez volt-e közvetítve, vagy sem.
Hát
ha volt, akkor az Eurosporton, tehát hogy... De igen, mert ugye akkor volt az, hogy egyik évben megnyerte a Mihalis Norbi, másik évben meg a Weber Gábor. És akkor utána meg, szűnt, lehet, és utána meg is lehet. Szűnt a sorozat.
Igen, mint ahogy a VTC-n is megszűnt.
Igen, azóta. Egyébként, ha már így most beszélgetünk ilyen régi technikai sportokról, ugye többször is említetted, hogy a Forma 1 az egyik kedvenced, mint ahogy valószínűleg nagyon sokaknak.
Volt, most már nem.
Most már nem annyira. Tehát, hogy így mennyire követed akár a Forma 1-et, akár ugye nem is beszéltünk még nagyon sokat róla, ugye Talmácsi nagy sikereinél is ott voltál, még mert akkor közvetítettétek.
Arról szívesebben beszélek, mint a Forma 1-ről, arról most mit mondjak. Igazából a Forma 1-ről annyit tudok mondani, hogy bárki az utcán, tehát egy kívülálló szurkoló. Talmácsit átélni az olyan volt, mikor jött föl Gábor, hogy ott Várhegyi Ferivel és Böröcki Pepivel közvetítettük hármasba, meg néha így felváltva, de főleg Feri és Pepi, és amikor valami olyan volt Pepi helyszínen, meg valami, akkor én is benne voltam. Na mindegy. A lényeg az, hogy akkor ott, mikor jött fel a Gábor, ez főleg 2005 a KTM-mel, akkor azt mondtuk így hárman, hogy ez most egy olyan időszak, amit valószínűleg soha többet nem fogunk átélni. Tehát, hogy egy gyorsasági motoros VB-n valaki futamgyőzelemért és ad abszurdum VB címért harcol, mint hogy meg is nyerte 2007-ben, hogy azt tudtuk, hogy ez valami olyan, amit élvezzünk ki. És ezt ki is élveztük, mikor szegény Pepi el is sírta magát, amikor nyert, aztán Mugello-ban nyerte meg az első futamat a Gábor, és az utolsó kanyarba, hú, már Faubel, vagy nem tudom, kiment a Gábor előtt, és elesett a legutolsó kanyarba, és ott Talma bejött, megnyert, és a Pepi zokogott a mikrofonba. És a Feri fantasztikus volt, elhallgatott, és hagyta. Tehát nem azért, hogy megalázza, hanem pont azért, mert tudta, hogy a Pepi, mit tudom, 4 éves kora óta benne élt a motorsportban, és egy 40 év így kiszakadt akkor, vagy 50 év a Pepiből, és zokogott, hogy ő ezt így megélhette. Ráadásul kommentátorként.
Hát és át is jött abszolút az, tehát szerintem...
Ezt így láttad, hogy megvan?
Hát én szerintem nekem valahol DVD-n még így lapulhatta, nem, mert
akkoriban... A Ferinek, meg elhozni.
Igen, mert akkoriban ugye pont a Talmácsi sikerek alatt volt a Talma fanklub oldalán, így gyűjtögették a közvetítéseket. Uh-huh. És akkor én abból, főleg amiket nem láttam, ugye a 2005-ös futamokból még nem sokat láttam, azokat így összegyűjtögettem, és akkor Mugello is az egyik ilyen
Mugello,
volt.
Igen.
Úgyhogy szerintem az megvan nekem, de az interneten is biztos,
igen?
Hogy vagy emlékszem,
meg
hogy...
közvetítettünk, bocsáss meg.
Nem a teljes futam, csak maga a befutó.
Igen. Ugye? Igen, hát az a kép, az itt belégett a retinám, hogy elesik ott a falom, és a Pepi mondja, hogy és Talmácsi Gábor megnyerett, és ilyen nincs, és elkezd zokogni. És volt egy nagy élmény, az is 2005 az Assen, amikor Talma nyert, egy döbbenetes futam volt, ami nem tudom én hányan ütötték, vágták egymást az elsőért, és a Talmács nyerte meg, és úgy közvetítettünk, hogy Várhegyi Feri, Stefano Favaro, Talma menedzsere, nem volt kinn a helyszínen, hanem ott volt velünk a stúdióban. És emlékszem, a Stefanot az utolsó körben le kellett fogni, mert ott már nem bírt magával, és már tényleg szegény, már tényleg nem tudta, hogy mi van vele, meg hol van, meg mert tehát elképesztő verseny volt. Én nem is tudom, hogy valahol olyan versenyt közvetítettem előtte, vagy utána, és plusz ez az izgalom, hogy még a Talmácsi, ott ül, mert a menedzser, meg Stefano nem bírt magával tényleg, és emlékszem, még le is vetettük vele a mikrofont, hogy kinyomtuk, hogy kicsit nyugodj meg, és akkor mehet. Úgyhogy ezek nagyon jó dolgok voltak. Szóval tudtuk, hogy ezt most mi átéljük, és valószínűleg hát jó darabig nem fogunk ilyet átélni. Úgyhogy hát ezt kísérleszték.
mit ad Isten, ugye el is került az Eurosportról a MotoGP
utána 2008-ban. Hát, ezen pont nem számoltunk, hanem inkább az a számoltunk, hogy nem lesz még egyszer. Tehát annyi mindennek össze kell jönni, hogy egy magyar versenyző oda kerüljön, és na, szóval az jó, örülünk ennyi, tehát örülünk, hogy ezt átélhettük.
Lehet mondani, hogy az egyik legjelentősebb, vagy legnagyobb élményeket jelentette a MotoGP meg a Talma? Aha.
Hát mindenképpen elől van. Most, hogy pontosan hol áll, azt nem tudom megmondani, mert én kvázi beugró voltam, mondjuk az idény egy negyedébe közvetítettem. Hát azért az, hogy egy nemzetközi sportcsatornán magyar sikereket tudsz közvetíteni, már az nagy dolog. Már az nagyon nagy dolog. Például a kajakkenú VB Szegeden, hogy ott leközvetítesz tucat aranyérmet. Tehát biatlonban nincs olyan. Hát, ugye néztem mindig, hogy Tófal Éva tizedik, de most ezt pozitív értelemben mondom, hogy bár román színekben versenyzett Tófala Véva, de mindig én úgy kezdettem, mint hogyha magyar lenne. Tehát az ember az mindig keres valami magyar vonatkozást, ha tud.
A világkupa győzelmét azt nem közvetítettétek? Volt egy Hofilceni egyenlítés.
Igen, de én úgy emlékszem, hogy ott ő második lett, és elvették az elsőtől, és ő így. Mindent, hát mit tudom én, mi ott 90, nem tudom, mi ott adjuk, tehát az biztos.
Talán ami még kimaradt, hogyan készültök fel egy Le Mani 24 órás versenyre?
Szerintem a Le Mani 24 órásra, hogy arra nem lehet fölkészülni. Tehát az ember készül, de hogy fölkészül, a kettő az más, az más, másik dolog. Igazából ez a Le Mantól Le Manig tart. Egy Le Mani 24 órásnak a készülése. És tehát van egy pont, amikor azt túl kell élni. Tehát van az éjszaka, amikor ugye 6-7 óra, ami nekem a Le Mans alatt volt egyszer, hogy egyszerűen bírtam ébren maradni. Tehát soha nem volt semmi problémám, hogy közvetítés közben, és akármit csináltam, éreztem, hogy csukodik leszem, és ne, és nem tudtam ellene tenni, és emlékszem meg a Feri kérdeztés után, hogy jól vagy? A Feri, fáradt vagyok, hát nem tudom hány óra volt. Szóval úgy készülünk, hogy szépen, ahogy halad előre az év, gyűjtögeted az infókat, közben ugye most hétvégén közvetítjük majd Spát, Spái 6 órásat, és akkor úgy beülsz. Beülsz, és aztán elkezdesz közvetíteni.
Hogy ez az új keletű technikai sportágokhoz gondolva, vagy például a Formula E-re, amit szintén közvetítesz?
Ketté választanám. A Formula E, mint bajnokság, ahogy az ki van találva, ahogy az tálalva van, ahogy az képernyőn megjelenik, szerintem az még a Forma 1-nél is profi. Tehát az, nem tudom, milyen stáb van mögöttük, de az elképesztő. Tehát, hogy az egy óra, vagy inkább 70-75 perc, ami képernyőre kerül, ott egy másodperc szünet nincs, ami unalmas lenne, azonnal megtöltik valamivel. Tehát az nagyon ki van találva. Hogy én most szeretem az elektromos autókat, az egy másik dolog, vagy mit gondolok erről, az mondom, az én személyes problémám, de maga a sorozat, az nagyon ki van találva, meg ahogy fel van építve, és hogy tálalják, az fantasztikusan profi. Én pankrációról beszélhetünk? Még belefér, mert az egy olyan dolog volt, ezt csak nektek mondom, hogyha esetleg majd ilyen dologra adnátok a fejeteket, hogy kommentátorok lesztek, hogy a pankrációt én azért közvetítettem, én kértem, hogy hadd közvetítsem, ugyanis senki nem akart közvetíteni pankrációt, amit megértek, de én úgy voltam vele, hogy hanem ez tök jó, mert senki nem közvetített előtte pankrációt, senki nem akar pankrációt közvetíteni, tehát én úgy fejlesztem ki a közvetítést, ahogy azt akarom. Korábban közvetített a Vitrai focit, meg teniszt, és akkor illik úgy közvetíteni, és akkor esetleg a határokat azt kicsit kitolod, de illik azt a vonalat követni. Viszont ez egy teljesen szűz terület volt, és akkor én azon gondolkodtam itt a pankrációt, tehát hogyha hörögve beszélnek az angolok, és akkor az angol néző hörögve hallgat, akkor miért ne beszéljünk mi is hörögve? Hát mi a különbség? Hogyha, tehát a kommentátor az a show része, tehát ez egy show, mi benne van a nevében, Sports Entertainment. Tehát ez egy show műsor. Tehát hogyha én azt mondom, hogy meg se ütötte. Tehát én ezt nem mondhatom, mert megölöm a show-t. És akkor ebből lett egy ilyen kvázi, hogy mi is ilyen showmenek legyünk, ami úgy ment egy darabig, aztán úgy meguntuk magunkat, meg tudtuk, hogy hosszú távon nem fog menni. Az, hogy hangokat utánoztunk, hogy egy női hangon beszéltem, meg ilyenek, meg elképesztő dolgok, és nagyon-nagyon a fiatalok komálták, nagyon szerették. úgyhogy óriási rajongó tábora volt, de kifulladt egy idő után a dolog.
Ezek voltak a hétfő esték.
Ezek voltak a hétfő esték, igen. És azt imádtuk, hogy voltak ezek a régi vintage adások, hogy a 80-as években az a cartoon, tehát a képregény figurák elevenedtek meg, hogy ezek felnőtt családos emberek, akik ezt csinálják, hogy egyeztették össze az életük, és akkor hát akkor ráugrunk mi is erre a hullámra, és megyünk. Szóval valahol be lehet menni, ahol még más nem járt, akkor nyugodtan menjetek, mert milyen jogon kritizálnak meg, hát mi? Hát miért ne csinálhatnám mi? Hogyha az működik, ha az jó, nem dobja le a képernyő a hangodat, vagy a rádió, vagy teljesen mindegy, akkor csináld úgy, ahogy akarod.
Ez tök jó inspiráció volt egyébként, főleg úgy, hogy általában felszoktam tenni ezt a kérdést, de most lényegében egy részben megválaszoltad enélkül is.
Igen.
Hogy ugye, ha mondjuk akár a hallgatóságban vannak ilyen fiatalok, akiket érdekel ez a pálya, akár nem feltétlenül csak a kommentátorkodás, hanem maga a szakma, akkor így mi az, amit ennyi év rutinjával tudnál nekik tanácsolni? Illetve hát, mit tapasztalsz úgy a leendő friss feltörekvő generációban, akik így mondjuk érdeklődnek ez iránt?
Tanácsolni azt tudom, hogy nem szabad megijedni, tehát senkitől, tőlem sem, meg senkitől, aki a médiában van, mert ugyanolyan húsvér emberek vagyunk, mint bárki más.
Tehát nem szabad... sportriporter is ember.
Így van, igen.
Megint ez a könyv.
Tehát tényleg nem szabad, ez nem azt jelenti, hogy bunkónak kell lenni, de tudni kell, hogy hol vagy a rendszerben, a hierarchiában, hol foglalsz helyet, aztán szépen lassan el kell indulni, hát mindenki így kezdi. Alázatosnak kell lenni. Hát a tapasztalatom viszont az, hogy ilyen vegyes. Tehát volt, aki találkoztam olyannal, így előttetek, hogy csinált egy próbaközvetítést, akkor beállított, hogy akkor kérem a beosztásomat. Tehát volt ilyen is. Ez a kisebbség, az ki is hullik egyébként, de azt tudni kell, hogy ezért nagyon meg kell dolgozni. Tehát az senkit nem fog érdekelni, hogy neked születésnapod van, hogy fáradt vagy, hogy ünnepnap van, hétvége van, éjszaka van, senkit nem érdekel. Hogyha feladat van, bólintasz, legfeljebb elmorzsolsz egy valamit a fogad között, és bemész, és akkor jó arcot vágsz hozzá, és megcsinálod. Mindenkinek van egy esélye. Ha te ezt nem ragadod meg, akkor vesd magadra, tehát esélyt kapni lehet. Hogy élsz azzal az eséllyel, az egy másik dolog. Élni kell vele. Tehát és nyilván én is, ahogy öregszem, és másképp egy ilyen csataló, mint én, kezd más dolgokat elvárni a fiataltól, hogyha látja azt, látom én is azt, hogy valaki szorgalmas, meg alázatos, meg korrekt, meg akkor azt úgy segítesz neki. Én azoknak szoktam főleg segíteni, aki látom ilyen elveszett. Tehát hogy alig mer bejönni a szerkesztőségbe, hogy szinte leolvad, annyira ideges, akkor az ilyen embereknek próbálok mindig, nem kell beszarni, gyerünk, szedd össze magad. De aki ilyen nagy mellénnyel, az veszélyes. Ő saját magát fogja kifocizni. Tehát valahol meg kell találni azt a határt, hogy igen, magabiztos vagyok, meg akarom ezt csinálni, meg érdekel, meg ez a vágyam, de nem ugyanaz a bunkóság, és nem ugyanaz a lúzerség. Tehát valahol a kettő között, nem tudom, hogy mennyire segítettem ezzel, meg mennyire érthető, de valahol a kettő között mozog az igazság.
Hát meg, hogy tényleg nyitott szemmel kell járni. Talán még így, amit hozzá lehet tenni a lehetőségek szempontjából.
Hát ha kapsz egy lehetőséget, azt mondják neked, hogy figyelj, van itt egy 3 perces, nem tudom én mi, 23 óra 57-kor, akkor azt kell mondod, hogy de jó, jövök. Az egy dolog, hogy nem jó, mert akkor már alszik az ember, meg mit tudom én, más dolga lenne, de akkor ezt kell kommunikálni, és bejössz, és sugárzol, és megcsinálod a 3 percet, annak kilépsz, és úristen, ezt fogom csinálni évekig. Tehát akkor azt magadba te lejátszod, de ott abban a helyzetben ezt nem mutathatod ki. Nyilván tudja a főnök is, hogy ezt gondolod, de ez egy játék, hát ez végig kell csinálni.
Igen.
És hát eltelik egy kis idő, és utána mondhatod neki, hogy hagyjál meg ezekkel 3 percesekkel. Hát itt vagyok 8 éve, hát most te normális vagy. Érted? Akkor jön, de az el kell telni x évnek.
Hát azt hiszem, hogy ez, hogy mennyire volt hasznos azt azért a hallgatóságra, és egy picit rábízzuk majd, hogy ki mennyire tudja elraktározni magában.
Én így gondolom, én így csináltam, és
én azt gondolom,
így élveztem át ezt a 22 éven.
Igen, én azt gondolom, hogy nagyon sok érdekes és tanulságos történet is volt ebben, remélem. Ráadásul viszonylag kerek is volt, és sok felé kitért, úgyhogy mai adást azt ezzel le is zárnánk, és Biztatunk mindenkit, hogy aki még nem tette meg, iratkozzon fel, illetve lájkolja a tartalmakat Spotify-on, illetve ettől az évattól már YouTube-on is fent vagyunk, és hamarosan jelentkezünk a következő epizóddal, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, Vörös Csabának pedig köszönjük, hogy ezt így elmesélte nekünk, és sziasztok!